Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szeberkényi Károly atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az eredeti bűn kérdésével foglalkozunk. A téma nagyon izgalmas, hiszen ennek következményei mind a mai napig hatnak a világra, hatnak az emberre, és az az állapot, amellyel meggyengítette és törékenyé tette az ősbűn az ember, az emberiség életét, ez az állapot az idők végéig ebben a világrendben fennmarad. A kiút az már megszületett a megváltó eljövetelével, az embernek nem kell bűnben maradnia, megújulhat, megtérhet, de az ősbűn hatásai azok fennállnak továbbra is az idők végéig. Az eredeti bűn témakörében a 396-os ponttal zártuk a közös gondolkodást, a szabadság próbája, ezt a címet viseli ez a tanítás, mégpedig arról szól, hogy Isten az embert saját képmására teremtette és a barátságába fogadta, és az ember, mint szellemi teremtmény ebben a barátságban csak úgy élhet, hogy szabadon aláveti magát Istennek. Ismétlésképpen ezt a kifejezést azért még egyszer elmagyarázzuk, hogy az ember aláveti magát Istennek. Ezt nem szabad félreérteni, mert ezt az igét, hogyha egy állapotként fogalmazzuk meg, akkor azt mondjuk, hogy aláveti magát az ember, akkor alávetett lesz az ember. És ez nem jól hangzik, mert úgy tűnik, mintha Isten uralkodna az ember fölött, aki neki alá van vetve. De amikor az ember magát veti alá Istennek, az Isten parancsainak, akkor az a szeretet vallomása, beleegyezés. Ő akar kötelékben lenni Istennel. Olyan ez, mint a házasság. Mert hiszen aki házasságot köt, mind a két fél, már egymáshoz viszonyítva, aláveti magát a másiknak, és ez kölcsönösen történik. Hát az Isten és ember kapcsolatában ez a kölcsönösség nem áll fenn, mert az Isten nem veti alá magát az embernek, hanem szeretetét árasztja az emberre, és várja ezt a viszont szeretetet, amivel az ember válaszolhat Istennek. Tehát ez az alávetettség, ez szeretetből történik. Szabadon tud-e felől dönteni az ember, el is szakadhat, megtagadhatja az ember az Istent. Ez sajnálatosan olyan, mint a házasság esetében az elválás, hogy kiiktatjuk egymást az életünkből, nem tartjuk fenn ezt a kölcsönös összetartozást, mondjuk így, hogy alávetettséget. És itt volt, mint említettem, azért ezt majd végigolvassuk, de itt volt a jó és rossz tudásának a fája, mely azt jelképezi a Teremtés könyvében, hogy Isten határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és az ember ezt elfogadhatja, ezt az útmutatást, rábízhatja magát Istenre. Mert azon a napon, amikor eszel róla, meg fogsz halni, mondja az Úr az embernek, és ezzel él vissza a kísértő, a kígyó, hogy dehogy fogtok meghalni, hanem Isten, olyanok lesztek, mint az istenek, vagy mint az Isten. Na de menjünk tovább, az ember első bűne főcímmel kezdődik a kibontása ennek a történetnek, és ennek a sorstörténetnek, amely az egész emberiség sorstörténete. A 397-es pont. Az ördögtől megkísértett ember hagyta, hogy szívében meghaljon a teremtője iránti bizalom, és visszaélve szabadságával nem engedelmeskedett Isten parancsának. Ebben állt az ember első bűne. Ettől kezdve minden bűn engedetlenség Istennel szemben, és bizalmatlanság az ő jóságával szemben. Erről is már beszéltünk, ezt tárgyaltuk már, ezt a 397-es pontot. Itt két fontos jellemző található a bűnre vonatkozóan. Pontosabban a bűnnek a meghatározása két magatartásmóddal történik. Az egyik az engedetlenség, a másik a bizalmatlanság, de valójában a kettő összetartozik, mert a bizalmatlanság miatt indul el az engedetlenségi szándék az emberben. Nem bízik az Istenben, hogy ő jót akar, és akkor az engedetlenség már az a túlzott öntudat, önbizalom, hogy mégiscsak én tudom, hogy mi jó nekem, meg azt csinálok, amit akarok. Ne szóljon bele ebbe senki. Egy bizonyos vallástörténeti irányzat, amit deizmusnak neveznek, egy olyan vallásos magatartás, amelyben az ember elfogadja Isten létét, tehát nem Isten tagadás, ez nem ateizmus, ez deizmus, mert a deus szó van benne, az Isten szó latinul, és az valamiképpen úgy néz ki, hogy az ember elfogadja azt, hogy Isten van, de messze van, nincs közünk hozzá. Ugye az ember tragédiájában a gép forog, az alkotó pihen, a Jóisten már elvégezte a dolgát, és már ez a nyugdíjas állapot, ez nagyon jó neki, és ne is foglalkozzon velünk, ne szóljon bele az életünkbe, és nekünk sincs kötelezettségünk vele szemben. Vagyis ebből adódik, hogy még engedelmeskednünk sem kellene. Tehát ilyen emberi magatartásokkal találkozunk, ha nem is, mint egy irányzat, egy bizonyos vallástörténeti irányzat, vagy egy adott kornak a jellemzője, hanem úgy kell gondolkodni erről, hogy ez az ember személyes bűnében is benne van, az ember személyes magatartásában, hogy jobb, ha nem, nincs közünk egymáshoz, nem szólunk bele egymás dolgába. De hát ez nem helyes, mert az Úr csak jót akar. Hát ha a jót elutasítjuk, hát sajnos van ilyen emberi magatartás, figyeljük csak meg a mai világban is, hogy amikor valakivel jót tesznek, akkor képes azt mondani, hogy hát ez nekem nem kell, vagy nekem ez nem jó. Tehát olyan jelenségek, amelyek jó hatással vannak az emberre, az ember életére, a megélhetésére. Tehát történnek olyan folyamatok a közösség életében, amely a tagok javát szolgálja, akkor azt mondja, hogy nekem ebből nem kell. Vagy egyszerűen van, aki a számára kedvező lehetőséget is rossznak tartja. Hát ilyen furcsán is gondolkodhatnak az emberek. 398. pont. A bűnben az ember Isten elé helyezi magát, és ezáltal megvetette Istent. Önmagát választotta Istennel szemben, teremtett voltának követelményeivel szemben, és ezért saját java ellenére dönt a szentség állapotában teremtett ember arra rendeltetett, hogy Isten a dicsőségben teljesen megistenítse őt. Az ördög kísértése olyan akart lenni, mint Isten a kísértésére, de Istenen kívül és Istent megelőzve, és nem Isten szerint. Ezt is elmondtuk már, még egyszer ismételjük, az ismétlés a tudás anyja. Ki olyan, mint Isten? A Mihály név ezt fejezi ki, Mihály. Ki olyan, mint Isten? És nem úgy akarunk mi istenivé lenni, hogy a barát idomul a barátjához, és csodálva a barátja jó tulajdonságait hasonlítani akar rá, vágyódásból, jó akaratból, tetszik a barátom magatartása. Milyen sokszor vannak barátok vagy barátnők, hogy még külsőségekben is szívesen utánozzák egymást, vagy hasonló stílusúak az öltözködésben, vagy hajviseletben, vagy akármiben. Tehát a madar a tolláról, az embert a barátjáról, biztos megvan ennek a mondásnak a háttere, csak hogy az embernek arra kellene vágyakoznia, hogy hasonlíthasson Istenre, ahogy Jézus biztat minket, legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes, meg legyetek irgalmasok, amint atyátok irgalmas. Tehát hasonlítani szeretnénk, és ez nem úgy akarunk mi Isten helyében lépni, hogy ő nélküle akarunk mi Istenné válni, önfejűen, saját elképzeléseink és vágyaink szerint. 399. pontban olvassuk. A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira. Itt természetesen vannak szép számmal szentírási idézetek megjelölve, mint kapcsolódási pont, a versd össze rövidítéssel. Most nem tudunk belelapozni, és minden egyes mondatrésznél egy szentírási idézetet kikeresni, nem tudunk belelapozni a szentírásba, de ugyanakkor itt van maga a tény, amit meg kell fontolnunk, hogy mi az, hogy elvesztették az eredeti szentséget. Mi az? Ez azt jelenti, az eredeti szentség, hogy Istené vagyok. Istené voltam, ő teremtett, úgy éppen tisztán, jóságban kerültem ki Isten teremtő kezéből. Istenhez tartozó vagyok, és ez boldoggá tesz, mert az Isten a létéből adott nekem. Én is létezhetek, érezhetem a szeretetét. Egyébként fedezzük föl magunkban is, hogy Isten szeretete akkor tapasztalható meg elsőként, és a legközvetlenebb módon, amikor az ember arra döbben rá, hogy én vagyok, hogy én létezem, és ez nem véletlen. Egyébként ezért kell az önszeretet, és amikor azt mondja a Szentírás, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ez nem csak úgy kell érteni szerintem, hogy tedd meg azt, mert egyébként megmagyarázza az Úr Jézus, hogy amit szeretnél, hogy neked tegyenek, te is tedd meg, meg amit nem akarsz, azt te se tegyed másnak. De ebben benne van, hogy az embernek szeretnie kell önmagában az Isten teremtményét, hogy én életet kaptam a jó Istentől, amiért hálás vagyok neki, és az én életem érték, nem a kiválóságaim, tehetségem miatt, vagy anyagi biztonságom miatt, hanem azért érték az életem, mert a Jóisten adta nekem. Rám bízta az életemet, mert a tulajdonos ő maradt továbbra is. És hogyha ezt az ember felfedezi, akkor ennek az Istenhez való tartozásnak megvan a maga öröme, hogy én Istené vagyok, és ez az a bizonyos eredeti szentség, ami még akkor bizalommal fordult Istenhez abban az állapotban. A bűnbeesés után pedig, mint olvassuk, megjelenik az Isten félelem. Ez nem az a szószoros értelemben vett vallási fogalom, hogy a bölcsesség kezdete, ugye az Isten félelme az, hogy megrendülök az Isten nagysága előtt, mert ilyen értelemben, jó értelemben biztos megvolt abban az ősi szentség állapotában, hiszen előbb beszéltünk erről, hogyha az ember tudja, hogy az Isten milyen nagy és végtelen, és ő adott nekem életet, akkor ezért én hálás vagyok. És megvan bennem ez a nagy tisztelet, ragaszkodás a teremtményi állapotomban. Itt más félelemről volt szó, hiszen elbújt a két ember, az első emberpár, elbújtak a kert fái közül, ezért kellett az Úrnak keresnie Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, ugye ismerjük ezt a kérdést. Hát elrejtőztek az édenkert fái között, és ez már a félelemnek a jele. Egyébként meg csapongjunk a képzettársításainknak a lehetőségeivel, hogy azt mondja Szent János apostol az első levelében, írja, hogy akiben félelem van, abban a szeretet nem tökéletes. Látjuk ennek a logikáját, nem? Hogy azért fél az első ember, már az Istentől, mert megsértette a szeretetet. Vagyis már nem maradt benne tökéletes a szeretet, és ezért félni kezdett Istentől. És természetesen arra is, azt is érzi az ember, hogy úgy tekint Istenre, hogy féltékeny a maga előjogaira. Hát a Jóistennek nincsenek előjogai, mert ő az Isten. Tehát a Jóisten szeretete az korlát nélküli, és az nem egy előjog, hanem ő az, aki ajándékoz. Aki ajándékot ad a másiknak, az nem előjogot gyakorol, hanem szeretetből cselekszik. 400. pont, ez valami jubileumi pont lesz, úgy látom. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megbomlott. Megtört a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött. A férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadtak. Kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört, a látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgasságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett, az ember visszatér a porba, amelyből vétetett. Az emberiség történelmébe belépett a halál. Ezt még dőltbetűvel is nyomtatták itt a katekizmusban. Hát ez egy nehéz felsorolás. Nem is tudnánk még egyszer elmondani ezt a gondolatsort. Ezért mindig ízekre szedve, elemeiben kell ezek fölött gondolkodni. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megbomlott, megtört a lélek szellemi képességeinek uralma a test felett. Erről aztán Szent Pál is nyilatkozik, hogy mást érzek a testemben, mást érzek a szívemben, vagyis a belső világomban, a szándékaimban, és mást a tagjaimban. Az ember sokszor nem tud parancsolni sem a saját testi valóságának, sem a külvilág anyagi dolgainak. Érezzük a gyengeségünket, önmagunk felett is érezzük a gyengességet, és hát nyilvánvalóan a teremtett világban is küzdenünk kell azért, hogy a teremtői parancsnak eleget tegyünk, hogy hajtsuk uralmunk alá a földet, és Ez most már sokszor eredménytelen. Ezt a bűnbeesés utáni büntetés felsorolja egyébként ezeket a pontokat, amelyeket itt olvastunk. De az igazság, az eredeti igazság, ez, amely összhangot teremtett, ez megbomlott. Mert amíg bízunk az Istenben, addig elfogadjuk, hogy mindennek megvan a maga helye, ideje, rendje, és akkor rendezett világban lehet élni. De amikor az ember rendetlenséget csinál, önkényesen akar rámolni a teremtett dolgok polcain, ide teszem, oda teszem, leverem, összetöröm, gondoljunk egy otthoni rendrakásra, vagy akár rendetlenségre, és az összhang, ha egyszer megbontottuk, akkor az már megbomlott, nem lehetetlen valamiképpen az összhangot visszaállítani, tehát lehet rendet rakni. De hát sokszor idéztem az édesanyámat, aki mindig azt mondta, hogy nem rendet rakni kell, hanem rendet tartani kell. Tehát az ember nem csinál rendetlenséget, akkor nem kell utána rendet rakni. De hát amikor a bűn miatt rendetlenséget csinált az ember, akkor azután már rendet kellett rakni. De hát ez az Úr Jézusra várt, a megváltóra, hogy képessé tegye minket is arra, hogy rendezzük a dolgainkat. Főleg akkor, hogyha hiszünk az igazságnak, nem véletlenül mondta magáról így az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazság. Megtört a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött. Mást érzek a szívemben, mást a tagjaimban, más az ember a szándékait nem mindig tudja véghez vinni. A jó elhatározásaiban kudarcot van néha az ember, vagy gyakran, mert az akarat erőnk megtört. De ez sem lehetetlen. Bizonyára nem volt véletlen az, hogy az egyház történelmében a test feletti uralmat szigorú módon gyakorolták, főleg bizonyos történelmi korokban, bizonyos vezeklésekkel a szerzetesi életnek a szigorúbb megnyilvánulásaival. Ugye tudjuk jól, voltak vezeklővek, amikor az emberek kínozták a testüket, mondjuk a szerzetesek, meg a kevés alvás, hajnalban kelés, a táplálékban való önfegyelem. Na de hát ez már elkezdődött egyébként, erre volt példa már az Ószövetségben is, kiváltképpen keresztelő Szent János jut az eszünkbe, aki fegyelmezett életével óvta az erkölcsiséget, az Isten igazságát, és azért volt bátorsága kimondani azt Herodesnek, hogy bűnös a kapcsolata a testvérének a feleségével, és ez lett a vértanúságának az oka. Na de ehhez kellett ez a testfeletti uralom. Tehát megteremthető, vagy ilyen önfegyelmező gyakorlatokkal sok mindent el lehet érni. De ez is mutatja, hogy ezt el kell érni, hogy ez már nem magától értetődő, hogy nincs meg bennünk az a magabiztosság, hogy azt csinálok, amit akarok a szó szoros értelmében, vagyis amit magamnak rendelek, vagy amit én elhatározok, azt meg tudom tenni. Mert az az ember, aki avval büszkélkedik, hogy ő azt csinál, amit akar, az éppen, hogy nem tudja azt csinálni, amit akar, mert rabja lesz a szenvedélyeinek, meg a gyengeségeinek, meg a vágyainak, és nem azt csinálja, hanem azt csinálja, amit a vágyai akarnak, vagy a szenvedélyei diktálnak. A férfi és a nő kapcsolat, hát tudjátok rólam, hogy egyházi bíróként is szoktam tevékenykedni, most már 32 éve legalább. Tehát a házassági ügyekkel foglalkozva az egyházi bíróságon, Hát nagyon sok konfliktus helyzetről értesül az ember, amit egy-egy ilyen peres eljárás, az úgynevezett érvénytelenítési eljárás mutat. Tehát van tapasztalat személyesen is, nyilván élő kapcsolatokból adódóan is, meg ilyen ügyekből adódóan is, amelyben az ember látja, hogy bizony nem könnyű az összhangot megteremteni a házasságban. És ilyen büntetést kap, hogy a férfi majd uralkodni fog fölötted, mondja az asszonynak, te pedig sóvárogsz utána, szóval bizonyos, de aztán fordítva is van, azért ne vitassuk, csak ez mondjuk nincs így a Bibliában, hogy az asszony uralkodik a férje fölött, és a férfi sóvárog utána. Itt most nem a megelőző kapcsolat az ideális, vagy idilli vágyakozás, amit szerelemnek szoktak nevezni, hanem ami már a komoly kapcsolatból adódik, hogy az összecsiszolódás, az összhang az nem mindig könnyű. Azt is tudjuk, mindig megáldjuk Szent Család vasárnapján a jubiláns házas párokat. És tudjuk jól, hogy nagyon szép, hogy 60 éve együtt vannak, meg 50 éve, meg 40, meg így jó sok ideje, ami tiszteletre méltó, példa a többi ember előtt. De azért ők maguk is tudják, vagy esetleg mások is, hogy ahhoz viszont sok áldozatot kellett hozni, hogy ki tudjanak egymás mellett tartani. És valóban ezt az egymás feletti uralkodást, azt arról le kellett mondani. Tehát kellett alázat, kellett elfogadás, engedékenység. Mert ahogy előbb mondtuk, még a katekézis elején, valójában ez az alávetettség szó, ezt már elemeztük, a szeretetben történik, hogy igen, én alkalmazkodni akarok, én odaadom magamat saját jó szántamból, ez annak a fontos döntésnek a lényege, és ezzel a lelkülettel lehet megőrizni az egységet. Férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadnak, a kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozza meg. Hát sajnos a kicsapongó világban már ezt a férfi és a nő közötti feszültséget nem csak a házasságban kell értelmezni, hanem hát ma már mindenféle párkapcsolatra kell gondolni. Még a nemek szerepeosztása sem mindig egyértelmű, tehát, de pont ez a lényege, hogy valóban ez a vágy és ösztönösség az, ami jellemzi a kapcsolatokat. A vágyaimat kergetem. De most nem tudjuk tovább kergetni a gondolatainkat, mert a műsoridőnk lejárt. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, és továbbra is kérem a Jóisten áldását mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Szederkényi Károly atyával.